évfolyamonként 60 növendékkel, 40-valahány fős tanári karral, egy OKJ és szakmának a legmagasabb végzettségét adó bizonyítvánnyal bocsátjuk a gyerekeket útjára, de hát tartalommal is megtelt közben az épület, tehát ott mi is együtt a gyerekekkel megtanultuk, hogy hogy kell ezt csinálni, nem volt előtte
tehát ilyen. Akkor megnyugodtam, mert a rock él. Abszolút. Nem hal meg soha. Főleg, hogyha vannak ilyen emberek, akik ápolják, vagy nem csak te, hanem hát akiket magad köré vontál. Egon, de azért mégiscsak problémával küzdik a rockzene. Tehát olyan szinten, hogyha belegondolunk, hogy nagyon-nagyon sok tehetséges fiatal létezik, él, játszanak, egészen jó dolgokat csinálnak, és nem tudnak egyről a kettőre menni, mert tulajdonképpen nincs lehetőségük fellépni, és ha végre van lehetőségük, akkor még arra sem sincs mód, hogy egyáltalán a benzinpénzt megkapják, tehát tulajdonképpen egy totális csőd nekik játszani valahol, de ugorjunk egy nagyobbat. Itt van mondjuk Póka Egon, meg ilyen nagy nevű zenészek, akik már nem tudják megengedni maguknak azt, hogy nap mint nap fellépjenek, mert hát ugye a kor csendre int bennünket, és hát az ember egy kicsit visszavesztett. Hát gondolom régen volt olyan, hogy több száz koncertet adhatok
évente. 300 rendszeresen, igen.
Hát azért most már 300 koncertet csak nem kellene adni. Nem,
valószínűleg akkor valahányadiknál temető lenne a vége.
Így van, és most azért kérdezem, hogy hogy éred ezt meg, mert ugye a hétköznapokban mégiscsak meg kell élni. Jön a villanyszámlás, jön a gázszámlás, és fizetni kell, a benzinbet kell tankolni az autóba, és hát minden nap meg nem lehet játszani, és hát gondolom azért az igazgatói fizetésed nem olyan, hogy mit tudom én, zsákba hordod a pénzt.
Hát nem feltétlenül, de hát nekem a fellépti díjaim sem voltak olyanok, mert még abban az időben voltunk úgynevezett sztárok, amikor a szocialista kormányzat kitalált, hogy mennyi a fellépti díja a zenészeknek, illetőleg kitalált, hogy az olimpikonok is mennyi pénzt kapnak egy aranyéremért mondjuk, hát ezek aránylag nevetséges összegek voltak a mai szemmel nézve. Vagy az élsportolóknak a juttatásait, az, én is válogatott voltam egy darabig, és mit tudom, adtak ilyen, biztos ti is kaptatok ilyen húskonzerveket, meg fürdőjegyet a Rácban, meg, vagy a Rudas fürdőbe, szóval aránylag sikersportágak sem voltak dotálva rendesen, de a labdarúgók se, akik mindig sztárok voltak, azok se kerestek rendes pénzt annak idején. Most tök mindegy, de hát én mondjuk írtam nagyon sok dalt, és a lemezek eladásából csúrog valami pénz, illetőleg van az iskola, ami egy tisztességes fizetéssel bír, meg mellette koncertezünk a zenekarra, ahol szintén kapunk egy gázsit. Ami...
Az mit jelent körülbelül, milyen időszakonként?
Hát gyakorlatilag szerintem ilyen a nyári időszakban mondjuk minden hétvégén játszunk, amikor fesztiválok vannak, de éves szinten, mint a 30-40 koncertnél biztos, hogy nincs több. Tehát, hogyha csak ez lenne az egzisztencia, és háttér, akkor az arányon nehézkes lenne. Tehát
most gondolok, hogy olyan zenészek fejével, akik...
Akinek csak ez van. Hát
akiknek csak ez van, és ráadásul nagyon jó zenészekre gondolok, tehát nem kutyákra, van, hanem valóban jó van. Zenészekre. És
nem könnyű dolog. Nem könnyű dolog, és
nem könnyű dolog, gondolom, a hétköznapokban megélni.
Valány évesen nem feltétlenül ez kéne legyen a főbevételi forrás az embernek, hogy koncertezik, mert itt inkább hagyni kéne a fiatalokat. Tehát ez a műfaj végül is arról szól, hogy 10-20 éves vagy 30 éves emberek menjenek fel a színpadra, mint a sportban is. Ők nekik kéne az élsportolóknak lennék. Tehát ahogy a Pelé vagy a Platini megjelenik a világbajnokságon, vagy esetleg egy gálán öreg fiúk meccsen, tehát nekünk valamilyen szinten így kéne.
Persze, hát, van egy feelingje, de igazából hagyni kell a fiatalokat, mert ha nem hagyjuk, akkor mi...
Most az a baj, hogy én hiába hagyom a fiatalokat alkalmasint, mert nincs annyi lehetőség. Tehát ez a média gyakorlatilag a saját maga által kreál sztárokat próbálja futtatni, és ennek vajmi kezés köze van a...
De őket nagyon kedveled, nem?
Nincs nekem semmi bajom velük, szóval nagyon örültem annak, hogy volt a Megasztár, csak hát a Megasztár is ugye arról szól, nem tehetségkutató verseny, hanem egy show műsor. Nem azt sugallja, hogy tessék gyakorolni, tessék muzsikusnak lenni, és a kitartó szorgos munka az meghozza a gyümölcsét. Hanem ez olyan, mint hogyha nem is tudom, hát most a sportból is hozhatnék hasonlatokat nyilván, hogy nem kell hetente 6-szor edzeni, vagy naponta 2-szer, hanem elég, hogyha szépen, szép ruhát veszel fel magadra, meg ki vagy sminkelve, és akkor meg le fogod tudni.
Tehát végül is a kedves hallgatókkal vagy nézőkkel próbálják elhitetni, hogy hát ez a zene olyan, mint maga, ez egy nagyon egyszerű dolog, ezt bárki tudná csinálni. Ez annyira egész egyszerű, pontosan. Ez olyan egyszerű, mint a pofa.
Na de hát miért a labdarúgás, vagy a sport nem ilyen egyszerű, amikor már működnek a mozdulatok, hát
igen,
akkor
ez olyan egyszerű, pofa olyan egyszerű
az, hogy
csak hogy
hogy
belegondolunk, akkor ugye
annyi óra van meg.
Egy zenésznek ugye, mikor naponta ilyen 6-8 órákat, vagy 4-5 órákat így gyakorol, egy sportoló, amikor 4-5-6 órákat edz, és ezt évtizedeken keresztül csinálja, és akkor utána szép, lassan, óvatosan történik valami. Tehát nincs csoda magyarul, hanem tudatos, felépített, következetes munka.
És hiába tartunk az űrkorszakban, interneten bármit le lehet tölteni, az több száz éve nem változott semmit. Szerintem se a sportba, se a zenébe. Biztos vannak korszerű edzésmódszerek, meg táplálékkiegészítők, internetről kottákat lehet letölteni. Tehát a sok-sok unalmas gyakorlás, sok-sok óra, sok-sok év, amit az ember a hangszerével egyedül tölt el, vagy amik nektek anyát kell vágnotok magatokat a birkozó szőnyegen, azt sajnos nem lehet kiváltani semmivel.
Szóval... Egon, nem tudunk más csinálni. Hallgatunk egy jó kis zenét. Mit hallunk?
Hallgassuk meg a kopaszkutyát, ez a 9-es track.
Továbbra is jó éjszakát kívánok mindenkinek, de nem érdemes lefeküdni, hiszen Póka Egon a vendégem. Ugye már aki hallgatott bennünket, azt tudja, hogy Tűzkerék, Hobba Blues Band, és hát most mi következhet, mint P-Mobil, hiszen a P-Mobil is egy legendás zenekar. Hát három ilyen legendás zenekarba játszani, az azért nem egy kis pályás dolog. Egon, hogy kerültél te a P-Mobil? Mert tudomásom szerint téged legalább háromszor hívtak, és nem sikerült oda kerülned azért, mert te nem akartál menni, vagy mi volt itt az igazság?
Hát elég régi a kapcsolat, szóval mi nagyon régen ismerjük egymást. Ez egy, ahogy mondtam, én Óvulzben előtt is, hát a P-Mobil játszott még a Radics Bélával, a Tűzkerékkel együtt voltak sessionök, stb. Stb. Jó, nagyon közel. Hát ez is külvárosi zenekar volt. Nagyon régen ismerjük egymást. Aztán, amikor engem elvittek katonának, akkor alakult a P-Mobil, és akivel váltottam a helyemet Pápán, a kékesi bajnok Lászlóval, akinek nagyon sokat köszönhetek, mert ő akkor szerelt le, amikor én bevonultam, és elmondta a tudnivalókat, hogy mit nem kell csinálni ahhoz, hogy az ember tudja élni ezt a két évet. Ő ment a P-Mobilba, és azt mondta, hogy a Bluesben, amikor megalakult, akkor nagyon sokat játszottunk együtt, a legendás Fekete Bárányok koncert, ugye a Beatrice-vel hármasban. A Lorent tördelte a fejét sokszor, hogy szeretett volna engem elcsábítani a P-Mobilba, de én elég hűséges típus vagyok, úgyhogy ez a 15 évez jelzi is ezt. Aztán amikor a Hobo Bluesbandnek vége szakadt, akkor úgy adódott egyszer, hogy szólt, hogy akkor most jött el az idő, és mondta, hogy csináljuk, persze, miért ne. És hát ez most már elég régóta tart, és úgy gondolom, hogy egy elég erős korszak a P-Mobilnak, tehát azzal együtt, hogy a honlapon ugye a rajongók sokszor reklamálják a Hammond orgonát, de én világéletemben trió zenét játszottam, és nem igazán hiányzik. Tehát ez, a mobil szerintem ugyanolyan vastagon szól, mint még a Samu idejében, amikor az első időszakban nem volt orgona. És hát, hogyha Jimi Hendrixről, meg Creamről, meg Led Zeppelinről beszélünk, akkor ott az egy nagyon kevés orgona volt, és ezzel a hangsúlyos játékkal, amit én játszom, illetve a két gitár és dob, ez tökéletesen kerekképet mutat a mobilnál, úgy gondolom.
Ugye zenekarokat nem lehet összehasonlítani, főleg nem legendásokat, akiknek megvolt a maga karizmája. De mégis azt mondom, hogy mondj el pár érdekességet mind a három zenekarról, hogy miért szeretted mondjuk a Tűzkerék zenekart, miért szeretted a Hobo Blues Bandet, és mit nem szerettél a Hobo Blues Bandben, és mit nem szerettél a Tűzkerékben. Tehát ugyanez vonatkodik a P-Mobilre is. Tehát ez egy érdekességként.
Hát én inkább, mit nem szerettem, az innen nagyon nehéz felidézni ezeket a dolgokat. A Tűzkerékben...
Muszáj bevallanod. Nincs mit bevallanod?
A Tűzkerékben Radics Bélát szerettem nagyon, szóval az egy csodálatos része volt az életemnek. Nagyon fiatal voltam, és a Béla révén olyan színpadokra tudtam felállni, ami egyébként, ha magamnak kellett volna valamit teremteni, akkor az nem igazán működött volna. Rájának hosszú ideig kisebb nagy megszakításokkal játszottunk együtt, és nekem egy ilyen anyahajó volt tulajdonképpen Béla a 70-es években, egész addig, amíg a Hobo Blues Band el nem kezdődött. Szóval volt olyan, hogy a Budai Ifjúsági Parkban játszott a Tűzkerék zenekar, és én nem is tudom, hol voltam. Nem én játszottam a zenekarban, hanem azt mondom, a Kun Tamás, és megérkeztem, és a Bélának felcsillant a szeme, és azt mondja, hogy Bencsi, hát itt vagy? Jaj, de jó, és akkor Kun Tamás már lehorgasztotta a fejét, mert aznap este én játszottam. Ő kapta a gázsit, de én játszottam, de nem volt érdekes. Nagyon szerettük egymást, és nagyon nagy vesztesége a magyarok zenének az, hogy a Béla elment ilyen hamar. Talán ez lenne a negatívum, tehát hogy ő nem tudta megemészteni azt a mellőzést, amit kapott. Tehát ő azt hiszem, hogy alanyi jogon megkövetelte magának a sikert, amit nem lehet. Már abban az időben is lejsztolni kellett, utána kellett menni, kilincselni sokat. Ő alkalmatlan volt erre, és azok az emberek, akik megcsálták volna helyette ezt a dolgot, azok meg tisztességtelenek voltak, és meg egy öntörvényű ember volt, és nagyon sok szabályt, amit nem ő állított fel, és nem is az élet, hanem ilyen mondva csinált szabályokat, amikor nem volt hajlandó egész egy szembe tartani, és hát ez vezetett ahhoz, hogy egy kicsit depressziós lett, és végül is ez vezetett a halálához.
És a zenéje is ilyen öntörvényi volt? Tehát könnyű volt kísérni, vagy nehéz?
Nekem nagyon könnyű volt, mert szabadság volt benne. A Béla abszolút öntörvényű volt, mert gyakorlatilag ő játszott Magyarországon először olyan fajta rhythm and blues zenét, amit más meg se próbált. Tehát a Jimi Hendrix Scream vonalat, de szóval jóval hamarabb is sokkal jobban játszotta, mint a kortársai. Hitelesen játszotta nagyon, tehát egy abszolút progresszív ember volt, és ő is, hogyha ha ez a dolog úgy működhetett volna, ahogy nem működhetett, akkor neki sokkal, de sokkal nagyobb karriert kellett volna befutni. Most nem is, egy nagy karriert futott be, mert nagyon, még mind a mai napig tudják a nevét, ez egy nagyon nagy dolog, és hát én sokat teszek azért néhány barátommal együtt, hogy ez így is legyen, de ez egzisztenciálisan is éreznie kellett volna ezt neki. Tehát elég jó volt ahhoz, hogy ne kelljen megalkudnia. De hát abban az időszakban mindenkinek meg kellett alkudnia.
És a hobó időszakban mi volt?
A hobó időszak az meg egy alkotó időszak volt. Tehát ott elkezdtük a dalokat írni, és jött a siker, jöttek a lemezek, filmet csináltunk, rengeteg emberrel találkoztam, nagyon nagy zenészekkel játszottunk együtt, közös koncertekén. Megadta jó Isten azt, hogy a rockzenének az egyik nagy legendájával, a Chuck Berryvel játszhattam, így hozta a sor, és találkoztam a Jimi Hendrix apjával, amikor kint játszottunk Angliában egy fesztiválon. Szóval csodálatos emléke. Jack Bruce-szal sikerült barátkoznom, ült az autómba, vittem az éjszakába, együtt ittunk. Szóval ezek mind olyan emlékek, amiket nagyon nehéz.
És a Bill?
Mobil?
Nem, bocs, most a Billet kérdezem.
Hogy?
Tehát a Billet, mert ugye volt a Hobo Bluesben, tehát most ugye kettő.
Hát a Bill nekem a Hobo Bluesben nem volt meg, meg hát a gyerekkor.
Utána írtál neki egy lemezt
is. Persze, nem is egyet írtam neki, három lemezt írtam. Szóval a Bill az egy gyerekkori kötődés, és muzsikus társ, akinek a pályája az csodálisan kinyílott, és én örülök neki, hogy ő csinálja. Ő nyomja mind a mai napig, ott vannak a gyerekek vele. Abba is tudtam neki segíteni, hála Istennek, hogy a zeneiskolás növendékekkel töltöttük fel a zenekarát, és a zenekara jobb, mint valaha. Szóval erősen, jól játszanak. És hát amíg bírja az öreg, addig, és még bírja, hála Istennek.
Még bírja a kapitány.
Ja.
És ha most már elérkeztünk a P-mobilhoz, akkor most innét is mondja egy-két jó gondolatot.
Hát a P-mobil az meg szint pici nosztalgia tulajdonképpen, szóval írtam egy lemezt, illetve írtunk egy lemezt, ez volt a Kutyából Szalonna, ez a Kopaszkutya folytatása, ami talán valamikor meg is csináljuk a filmnek a második részét. Aztán ez kicsit másképp alakult, de megírtuk utána, vagy eljátszottuk a régi nagy nótákat, amik nagyon kedvesek voltak nekem, még a Bencsik Samu szerzeményei, ez volt a Színajava lemez, és hát most már évek óta szekíroznak folyamatosan, hogy mikor lesz új lemez. Lesz új lemez, amint elkészülnek azok a szövegek, amire érdemes zenét írni. Szóval szeretem a mobilt. Jó, játszunk jó, nyersen, keményen, erőszakosan, ahogy kell.
Hát, amilyen a rockzene.
Így van.
Hogy ne kelljen ma éjszaka az utcán aludnod, hogy rendben legyen az életed. Uh-huh. Akkor beszéljünk egy kicsit a családodról, mert balhéja szoktól légyon kedves, beszélj, mondjál mindent, ami igaz, mert nem lesz jó vége. Hallgatlak.
Hát 33 éve élek együtt a feleségemmel, aki szült nekem két csodálatos gyereket, van egy 33 éves fiam, akitől van egy, és van egy 19 éves lányom, aki most érettségizett, Valentin is van, össze ők. A fiam az egy cégnek az internetfejlesztési osztályvezetője, de azért nagyon zenekedvelő, meg futballozik, meg mit tudom én, szóval sok mindent csinál. A lányom az meg most van pályaválasztás előtt két nyelvvizsgával és egy friss érettségével, viszont a fiamnak az eddigi életére a legnagyobb alkotása az unokám, Póka Simon Benedek, akit belátható időn belül királyá fognak választani ebben az országban, valószínűleg a Dunajegén. Egy csodálatos kis 3,5 éves emberke. Mindent tud, amit kell, úgyhogy...
Szóval, Egon, te nem vagy egy boldogtalan ember.
Nem lehet azt mondani.
Miért nem vagy te megkeseredve? Mi ennek a titka?
Iszom eleget.
Nincs iszom,
az lehet.
Mit iszom? Hát,
mindenféle egészséges dolgot. Pálinkát, bort, sört, ilyesmit. Szóval.
Ásványvíz?
Nem, én allergiás vagyok a vízre.
Szóval, ez komolyan mondod?
Komolyan, nem. Szóval.
És az esetleg szénsavmentes?
A szénsavmentesen mindenféleképpen. A szénsavasat, hogyha esetleg kicsit semlegesítem a borral, akkor az úgy működik.
Hát Egon, azt kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon örültem, hogy elfogadtad a meghívást, és megosztottad velünk a gondolataidat. 98-as megahertzen az Élő Legenda című műsort hallottátok. Vendégem volt Póka Egon, zeneszerző, legendás basszusgitáros, akinek legalább 250 szerzeménye van. Szép, jó éjszakát kívánok mindenkinek, és maradjatok továbbra is a Civil Rádióban. Sziasztok, nyugodalmas jó éjszakát! Yeah.
This is London. Here is the news. 7 people were killed last night when an enemy aircraft dropped a large bomb on the Dolphin, a public house in the east end of London. There was mass confusion at the site as dozens of people fled from the scene of the bombing. A spokesman for the Foreign Office said that this marks the first time that civilians have been killed by aerial warfare this kind, and proposes to lodge an official complaint with the proper authorities.
At the Dolphin, the beer flowed like wine, and people were drinking. Over there, there were lives on the line, but not at the Dolphin.
Viseljen szabadalmazott Lauferféle lúdtalp fűzőt.
Házam, na jó, kastélynak éppenség nem mondható.